Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket, minden kedves jelenlévőt. Köszönöm Szabó Tibor testvérem kedves üdvözlő szavait, és még egyszer nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt. Örökkévaló Isten kegyelmét, békét és áldását kívánom mindenkinek az életére. Egyetlen igeverset szeretnék most idézni a Szentírásból a mai délutáni alkalmunk alapigéjeként, Ézsaiás könyvének az 54. részéből a 10. verset, amit úgy gondolom, hogy sokan, vagy mindannyian nagyon jól ismerünk. Ézsaiás próféta könyvének 54. részéből a 10. verset, mely a következőképpen hangzik. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja, könyörülő urad. Hát ez az ige vers, ami alapján most szeretnénk bátorítást, megerősítést, vezetést nyerni, ami Istenünktől ezen a mai délutánon. De szeretnék még több ige verset fölidézni a Bibliából, és aztán azok nyomán is szólni hozzátok. Néhány történetet idézek most föl, azért, hogy a mai témánk úgy elénk jöjjön. Az pontosan azt a kérdést írhatnánk a mai délután mottójaként, hogy törődik-e velünk Isten. Egy amerikai házaspár élt harmonikus örömben, végezték a mindennapi munkájukat, és szolgáltak hűséggel a gyülekezetben. Aztán az Úr megajándékozta őket két fiú gyermekkel, az egyik azonban sérült volt, fogyatékos, de úgy érezték, hogy Isten segítségével mindkettőt nevelhetik, és továbbra is ezzel a bizakodással, erővel haladtak az élet útján. Egy alkalommal azonban kiderült, hogy a fél súlyos, gyógyíthatatlan rákbetegségbe esett, és bár imádkozott érte az egész gyülekezet, végül nem gyógyult meg, meghalt. És ott maradt a feleség a két gyermekkel a gyász fájdalmában özvegyen. De alig telt el néhány hónap, jött a hír, hogy az édesanyja is súlyos gyógyíthatatlan beteg lett, és oda kell költöznie, mert ő volt az egyetlen gyermeke, és hogy segítsen ott az utolsó hetekben, hónapokban. És amíg ott volt a beteg édesanyja mellett, az is kiderült, hogy az édesapja pedig Alzheimer kóros. És akkor így kiáltott föl, hogy Istenem, velem vagy, vagy ellenem. Egy másik házaspár 12 évig szolgált misszionáriusként Afrikában. Misszionáriusnak lenni sok örömmel is jár, de sok teherrel, megpróbáltatással, különösen is nehéz misszionáriusi szolgálatot Afrika különböző részein végezni. Hűséggel szolgáltak ott, és hogy a 12 év eltelt, készültek haza az Egyesült Államokba, amikor már összepakoltak, hogy másnap indulnak a repülővel, és a feleségben ott volt, hogy közel költöznek a szüleihez, hogy az édesanyjával legyen, ő benne volt egy ilyen késztetés, hogy neki most annyi év után az édesanyjához közel kell lenni, vele olyan kapcsolatba kell lenni, hogy pótolja ezeket az éveket. És akkor este jött a telefon, hogy az édesanyja elesett, agyvérzés kapott, és az intenzív osztályon van. És akkor így kiáltott fel, nem lehet, hogy most halljon meg, most megyünk haza, most lehetnénk végre együtt, annyi év után, és ez nem lehet, hogy meghaljon, de meghalt. Mire ők hazaértek, már a temetésen tudtak részt venni. És akkor elment a temetés után néhány napra egy kis tó mellé, egy faházba, hogy lelkileg elcsendesedjen, és Istentől választ kapja, mert azt mondta, hogy Istenem, te válasszal tartozol nekem. Említenék még egy harmadik történetet, névvel is mondom, Wilhelm Busch neve talán sokak előtt ismerős. német lelkipásztor, evangélista, aki nagyon nagy áldott szolgálatot végzett, több könyvben is megjelent magyarul, ha más nem a Jézus, ami sorsunk, talán ismerős többőtök számára is. Őt a II. Világháború idején többször letartóztatták és bebörtönözték a hite miatt, és egy alkalommal éppen ismét börtönben volt. Ilyen időszak lehetett talán, mint most, mert advent és karácsony közeledett, és úgy érezte a magánzárkában, hogy nagyon szomorú, elcsüggett, elkeseredett a sötétség, éppen a cella tetején szűrődött be egy kis fény, a hideg. Ez nem csak fizikailag érezte, hanem lelkileg is. Milyen jó lenne a családdal lenni, milyen jó lenne a fiatalokkal lenni, hiszen ifjúsági lelkészként kezdte a szolgálatát. Milyen jó lenne együtt lenni a gyülekezettel advent és karácsony idején, de itt van egy kilátástalan helyzetben, mintha Isten meg is feledkezett volna róla. És igen, valóban itt hívő emberek történeteit idéztem föl, ugyancsak Ézsaiás könyvében olvasunk arról, hogy Isten időnként rejtőzködő Isten. Mintha nem is lenne jelen, mintha nem is hallana meg bennünket, mintha nem is törődne velünk, mintha meg se emlékezne mind arról, amit mi mondtunk, vagy amit mi várunk, hogy cselekedjen, vagy éppen akár, hogy ígéreteit teljesítse. Mennyivel inkább jön ez a világból, a nem hívő emberek részéről, hát, hogyha van Isten, ha jó az Isten, hogy történt ennyi nyomorúság, ennyi szenvedés, járványok, természeti csapások, most talán éppen sokan felvethetik a kérdést, hogyan engedhette meg Isten ezeket a szörnyű eseményeket, terror, cselekményeket Párizsban, ami néhány nappal ezelőtt történt. De már említett Wilhelm Busch éppen ebben a Jézus, ami sorsunk című könyvében írja le, hogy amikor elkezdte a lelkipásztori szolgálatát, az nem a II. Világháború alatt volt, hanem az első világháború utáni években, fiatal lelkészként éppen keresztül haladt a város főterén, ahol szakszervezeti tüntetés volt, és a szónok az emelvényen éppen arról beszélt, hogy ha van Isten, ha van, hogyan engedhette meg, hogy emberek milliói gyilkolják egymást a háborúban, hogy lelőjék egymást, hogy elgázosítsák mérges gázzal, hogy a háború nyomán föllépő éhínségben gyermekek haljanak meg, miközben pedig a gabona egy részét a hajókról a tengerbe lapátolták, hogy le ne menjen a búza ára. Milyen gyalázatos dolgok ezek, ha van Isten, hogy engedhette ezt meg? Észrevett, hogy éppen Wilhelm Busch ott megy keresztül a téren, és azt mondja, itt egy lelkész, gyere csak ide. Hát mit tehettem? Oda mentem az emelvényhez, és mondta, hogy na gyere ide, és válaszolj erre. Mert le ezzel az Istennel, mondta a szónok, le vele. Odaléptem az emelvényre, és ott álltam, ott velem szemben a tömeg, és hát a teológián erre nem készítettek föl. Nem tanították, hogy egy ilyen helyzetben mit kell tenni, és mit kell mondani. Nos, hogy mi történt ott, illetve az előbb idézett történetek hogyan folytatódtak, ezekre még vissza fogok térni. Most azonban azzal szeretném folytatni, hogy még a szentírók a Bibliában is fölvetik ezt a kérdést, fölszáll a sóhaj szívükből, hogy vajon törődik-e velünk Isten. A 142. Zsoltár 5. versében így olvassuk, tekints jobb kezem felé, és lásd meg, hogy senki sem akar észrevenni. Elveszett minden menedéken, senki sem törődik velem, és tehát te se, Istenem, ebben ez is benne van. Ézsaiás könyve 63. rész 15. versében így olvassuk, tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból, hol van féltő szereteted és hatalmad, szíved megindulása és irgalmad, miért maradt távol tőlem? És folytathatnám a sort, arra nézve, hogy maguk a szent írók is átélik ezt, fölteszik ezt a kérdést, vívódnak ezzel a gondolattal. De most olyan igéket szeretnék idézni, amikor ők választ kapnak, amikor megnyugszanak, amikor bizonyosságban vannak, hogy igenis törődik velünk az Isten, nem feledkezik meg rólunk, megemlékezik az övéiről, A 8. Zsoltár 5. versében olvassuk, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. 33. Zsoltár 18. vers. Az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak, és a 102. Zsoltárból is a 18. verset idézem, törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Ézsaiás könyvéhez térjünk ismét a 40. részben, a 27-28-29. vers következőket üzeni. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod? Hát nem hallottad? Örökké való Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Jeremiás könyvéből is hadd idézek a 30. részből a 17-18. vers utóbbinak az első felét. Bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat, így szól az Úr. Mert eltaszítottnak hívnak téged, Sion, akivel senki sem törődik. Ezt mondja az Úr, jóra fordítom Jákob sátrainak sorsát. Folytathatnám a sort, még az Ószövetségből, hiszen nagyon sok helyen találunk ehhez hasonló, bátorító, megerősítő igei kijelentéseket. De most az Úr Jézust hadd idézzem, a Lukács evangéliumából áttérve az Új Szövetségre, a 12. rész, 6. és 7. versben így találjuk. Azt mondja az Úr Jézus, ugye 5 verebet adnak 2 fillérért, de Isten egyről sem feledkezik meg közülük, egyetlen verébről sem. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. És aztán a Péter első levele 5. rész 7. verse. Minden gondotokat ő rá, a mindenható Istenre vessétek, mert neki gondja van rátok. Minden gondotokat ő rá vessétek. És ezért mondja, hogy akik Istent szeretik, minden javukra szolgál. És azért mondja aztán, hogy akkor mindenkor mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a ti javatokra, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát minden gondunkat ő rá vethetjük, mert ő ezek szerint világos igei kijelentés törődik velünk. Most még néhány igei példával is szeretnélek bátorítani benneteket azzal a jeremiási igével és abból kiindulva, amit a 32. rész 27. versében olvasunk. Én vagyok az Úr, minden élőnek az Istene. Van-e számomra lehetetlen? Hát vegyünk egy példát, majd még néhányat utána. Ábrahámot Isten hívta el, üt történet. Ben csodálatos küldetése van, azt mondja, hogy benned megáldatik a föld minden nemzetsége, nagy néppé teszlek. Ábrahám elindul szülőföldjéből, Ur Kasdimból, hogy a Kánaán földjére menjen, ahol Isten mutatja, és majd, hát hogy teljesedik? Hát úgy teljesedik, hogy majd fiat fog születni, hogy fia lesz Ábrahámnak és Sárának, a feleségének. Ez logikus, nyilván. Csak hogy telnek az évek, egyik a másik után, és egyre több idő telik el, és nem születik gyermek. És hát akkor ugye jön az emberi gondolkodás, aggódás, próbálkozás. Erről most nem akarok részletesebben beszélni, csak zárójelben jegyzem meg, hogy úgy gondolják, hogy talán be kell segíteni Istennek, és azt mondják, hát abban az időben az ókori keleten volt ilyen gyakorlat, de Isten erre nem adott kijelentést, vagy bátorítást, vagy útmutatást. Tehát, hogy itt van a szolgálót Hágár, hát szülessen tőle gyermek, és születik is Izmael. Csak azt olvassuk, hogy utána ugye nem szűnik meg a háborúság Ábrahám sátraiban, míg aztán el nem űzik Hágát és Izmaelt is. Mondhatnánk, hogy azóta is évszázadokon átfolyik ez a küzdelem, de most nem erről beszélünk. És akkor ott vannak, hogy hát akkor most mi lesz? És akkor azt mondja az Úr Ábrahámnak, hogy fia fog születni Sárának. Ábrahám leborul, mert hódol Isten előtt, mert tiszteli és szereti, de belül nevet. Ó, hát erre már nincs esély, hát emberileg ez már lehetetlen. hát kilátástalan. Uram, hát gondolj inkább Izmaelre, és áld meg őt, hát ő már megvan, azt mondja Isten, majd gondolok rá, és meg is áldom, és így is lett. De Sárának fia lesz. Majd eljön a három angyal, mert azt mondja Isten, hogy eltitkolhatom-e barátom Ábrahám elől, hogy elmondja, hogy mi fog történni Sodomával és Gomorával. És ahogy ott beszélgetnek, egyszer egyik azt mondja, hogy hát egy év múlva majd fia lesz Sárának. Sára meg ott hallgatózik a sátorban, és mit csinál? Nevet. Hát már az asszonyi folyamatok is megszűntek. Hát lehetetlen. Lehetetlen. És mit mond Isten, mit mond az angyal? Van-e valami lehetetlen az Úr számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának, 1 Mózes 18-14. És így lett? Igen, így. Mert amikor a mi óránkon már lejár a 12 vagy 24 óra, Isten lehetősége nem szűnnek meg. Sőt, igazán ott kezdődnek, mert akkor kiderül, hogy Isten cselekedett, hogy az övé a dicsőség mindenért, hogy ő teljesíteni tudja az ígéretét, hogy előtte tényleg nincs lehetetlen. Mint ahogy átélte Mózes is, amikor ott áll a csipkebokornál, amely ég, de nem ég el, és mondja az Úr, hogy vedd le a sarudat, mert szent ez a hely, és aztán mondja neki, hogy menj el a fáraóhoz, és vezess ki az én népemet Egyiptomból, mert majd ennél a hegynél fogtok engem imádni. És ott van Mózes, és azt gondolja, hát ez hogy lehet? Hát ez a világ legerősebb hadserege. Hát én próbáltam valamit csinálni, azt el kellett meneküljek, már 40 éve itt élek a pusztában. Hát ez, ennél a hegynél, meg egyébként is alkalmatlan vagyok, és sorolja. Meg hát ki küldött, mit mondjak? Mondd meg, hogy a vagyok küldök. Mi a te neved? És akkor kimondja Isten a nevét, amit aztán a zsidók nem ejtettek ki később, hanem azt mondták helyett, hogy Adonáj, Uram, és amikor lefordították ugye a héber szöveget görögre a Szeptuagintából, odaírták, hogy Kyrios, és a magyar fordításban ez ugye Úr, amikor mind a kettő nagybetűvel van a Bibliában, az ott Isten eredeti neve, amit most azt mondják a tudósok, hogy ott a héber betűk, ami nincs magánhangzó, az Jahvénak ejtendő. Ebben ugyanaz a héber szógyök van, mint abban, hogy a vagyok küldött. És ugye úgy is szerepel, hogy nagy úr, kis erre, az meg azt jelenti, hogy ő az Úr mindenek fölött. Mert nem csak azt jelenti ez, hogy örökkévaló, mindenható, mindentudó, mindenütt jelen való, hanem azt jelenti, hogy én veled vagyok és veled leszek. Meg fogtok ismerni engem, amikor velem jártok, hogy ki vagyok én, és mit tudok én tenni, értetek, hogyan tudom teljesíteni az ígéretemet, mert ha erőre van szükséged, én vagyok a te erőd, ha békességre van szükséged, én vagyok a te békességed. És a legfontosabb, amit Isten mond, és majd erre is mindjárt kitérünk, hogy én vagyok a te megváltásod. És annál a hegynél imádták Istent? Kijöttek száraz lábbal még a Vöröstengeren is átkelve, amikor azt gondolták, hogy kijöttünk, de most már meg végünk, mert itt vannak az egyiptomiak a sarkunkban, előttünk a Vöröstenger, és átkeltek. És amikor József bevezette őket, akkor száraz lábbal átmentek a Jordánon is, és folytathatnám a sort. Talán még Gedeont említsük meg, amikor elbújva a présházban csépel, és jön az Úr angya, és azt mondja, hogy az Úr veled van, erős vitéz. Hát, az Úr velünk van, akkor nem rejtek utakon járnánk, bújdokolnánk, hát hogy van ez? Úgy megvered Midiánt, mint egy embert. Hát ez felfoghatatlan, hát ez lehetetlen. És lehetetlen volt 300 emberrel, fáklyával, kürtökkel, korsókkal a 450-szeres túlerőt legyőzték. Van-e az Úrnak valami lehetetlen? És hadd idézzem akkor így az Új Szövetségből is szó szerint ezt a kijelentést. Azt mondja Gábriel angyal Máriának, íme a te rokonod Elzsébet is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Időnként talán az ember hall ilyeneket még hív emberettől is, mint ahogy itt az igében is ilyen történetek kerültek elő, hogy hát ez már talán lehetetlen, ez talán már kilátástalan, itt már nincs tovább, hogy lesz tovább, és kiderül, Istennél nem lehetetlen. És valaki egyik barátkozók bibliórán elmondta, hogy munkanélküli lett, elveszt, nincs állása, és hát, hogy mai időkben ez lehet, hogy évekig is telik, vagy ki tudja, hogy egyáltalán lesz-e. Imádkoztunk, és hát emberileg olyan kilátástalan, olyan lehetetlennek tűnik. Hát mi lesz? Jön egy hét múlva a következő alkalom, és van állásom. Mert nem lehetetlen Istennél. Aztán egy házaspárról emlékezem meg, akik mindent megpróbáltak. Az orvos tudomány segítségét is kérték, a mai modern orvos nem született gyermekük. És végül, amikor azt elengedték Isten kezébe, mint a bibliai Anna, hiszen ő is gyötrődött, szomorú volt, nem evett, sírt, mert nem lehetett gyermeke. És amikor akkor kiöntette a szívét ott a szent helyen, Sílóban, és elmondta Istennek, és azt mondta, hogy ha rátekintesz szolgálóládod nyomorúságára, és fiúgyermekkel áldasz meg őt egész életedre, neked adom, ha te jónak látod. Ez nem a fogcsikorgatva való beletörődés, hanem az Istennek való átadottság, elengedés, az ő akaratába való megnyugvás, mert utána elment, és evett, és ivott, és nem volt többé szomorú, pedig még nem történt semmi. És tudjuk, hogy Isten megemlékezett róla, és megszületett Sámuel, az egyik legnagyobb próféta lett Izraelben. Most ez a házaspár is, amikor elengedett, amikor már az orvos is azt mondták, hogy lehetetlen. Egyszer csak Istennél nem volt lehetetlen, hogy gyermekük szülessen. A meddőnek gyermeke születik. Nemrég mesélt egy lelkipásztor, hogy egy új missziót kezdtek, és odajött valaki, mondta, hogy olyan súlyos beteg, hogy az orvosok is elég kilátástalannak látják a helyzetét, nem tudja, mi lesz vele. És mondták, hát mi nem tudunk mit tenni más, mint imádkozni. Imádkoztak érte. És mikor legközelebb mentek a következő héten, jön ez az ember, hogy minden leletem jó. Az orvosok is csak néznek jobbra-balra, nem értik az egészet. Hát hogy létezik ez? Hát úgy, hogy Istené nem lehetetlen. Nem rövidült meg az ő karja, ma is meg tudja ezt cselekedni. Nos, ezek az igék erről szólnak, ezek a történetek erről szólnak, és még hadd idézzem az Úr Jézus szavait a Máté Evangélium a 19. részből, 25. és 26. versből. Ugye ez a történet az, amikor oda megy a gazdag ifjú, és megkérdezi, hogy hát hogy tudna ő üdvözülni. És akkor az Úr Jézus rátapint a lényegre az, hogy ha ő első helyre tenni az Úr Jézust az életében. Mert minden olyan személy, cél vagy érték, ami fontosabb, mint ő, az bálvány. Akkor abban bízunk, akkor arra hagyatkozunk, és ő nem tudta azt megtenni, hogy a vagyonát elengedje. Azt mondja, add el, oszd szét a vagyonod, és kövess engem. És megszomorodva megy el. És azt mondja az Úr Jézus, hogy hát igen, milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. És akkor tanítványok azt mondja, hát akkor kicsoda üdvözülhet. És azt mondja Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik, embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. És ha most valóban azt nézzük, hogy hogyan üdvözülhet valaki, hogyan tarthat meg valaki az örök életre, akkor ez csak Istennek lehetséges. A Biblia világosan tanít erről, hogy Isten teremtette ezt a világot, és ő alkotta meg az embert a maga képére és hasonlatosságára. Egy olyan szeretett közösségben, ami egy csodálatos boldogságot jelentett az édenkertben, az Istennel és az egymással való szeretett közösségben. Csak hogy a szeretet úgy igazi, ha a szabadsággal párosul. Ezért a lehetőség ott volt, hogy másképpen döntsön. Ismerjük a történetet, mert egyszer csak másképpen döntött az ember, mert jön az ellenség, és mit mond? Isten szavával szemben azt mondja, dehogy haltok meg, hanem olyanok lesztek, mint az Isten. És az ember hitt a hazugságnak, mint hogy most is milliók hisznek ennek, a hazugságnak. Tehát olyanok leszünk, mint az Isten, akkor nem kell Isten. És ott megtörténik ez a törés, ez a szakadás, ez az ős bizalmatlanság ott van az ember szívében. Minden ember szeretne boldog lenni, örülni, sikeres lenni, kiteljesedett életet élni, de valahogy egy ilyen, ez mindig, de Isten nélkül, ne avatkozzon bele, ez ha van egyáltalán. Tehát ez a törés, hogy ő hitt annak, és megszakadt ez a kapcsolat, mert ő az Isten igazságát fölcserélte a félrevezetésre, a hazugságra. És ebből fakad az állandó élet sóvárgás. Minden ember sóvárog. Szeretne boldog lenni. Már idéztem talán itt is, egy korábbi szolgálatomban Barcó András történetét, a sokszoros világ és olimpiai bajnok. Ugye egyéniben volt ötször világbajnok, csapatban többször olimpiát is nyert, egyéniben is csapatban is többször, és ő azt mondta, hogy amikor ő otthonról eljött, Nyíregyházáról, akkor azzal a tervvel ment föl Budapestre, hogy ő világbajnok lesz, és ha az lesz, boldog lesz. Az édesapja becsempészett egy Bibliát is a kofferjába, mert evangélikus lelkész volt, és gyerekkorában Balcó András is járt a templomba. Hát most már leérettségezett, elment Budapest, és ateista lettem, azt mondja. Nem is hittem, hogy van Isten. És ott megerősítették a csapattársaim, az edzőim, a vezetők, minden. Majd a magam erejéből. És ez óriási erőfeszítéseket tett, mert ott volt ez a vágy, ez a sóvárgás, ez a törekvés. Hát minden emberben ez ott van. Olyan odáig menően, hogy ólom tömböket rakott a zsebébe, hogy úgy futott hegynek leföl, hogy majd, amikor ő volt az egyik legjobb a futásban, hiszen ezek után szinte szárnyalt. Micsoda önkínzás, ezt írja Pál is, hogy a hervadó koszorúért is milyen erőfeszítéseket tesznek emberek. És aztán egyszer csak szembe találtam magam azzal, hogy ötszörös világbajnok vagyok olimpiaiban, és nem vagyok boldog. Míg nem érje el az ember, azért gyötrődik. Mikor eléri, pedig kiderül, hogy az mégsem adja meg. És az nem azt jelenti, hogy az ember végletekig megromlott, és a legaljasabb gazemberségeket követi el, mert a teremtettségénél fogva van benne abból jóság. Ezt sokszor figyeljük, hogy milyen módon nyilvánul ez meg az édesanyai szeretetben. Az Úr Jézus maga mondja, hogy a bűnösök is szeretik egymást. Tehát nem arról van szó, hogy a bűn következtében ugye mindenki a lehető legjobban elaljasult, hanem arról van szó, hogy Istentől elszakadt. Arról van szó, a bűn, a hamártia azt jelenti, hogy céltévesztés. Az élete értelmét és célját eltévesztette. Akármennyi jót tenne is, az úgyse lesz elég, mert nincs emberi önjóság és érdem, ami által üdvözülhetnénk. Tehát itt van az, hogy ha nézzük ezt a világot, látunk ugyan benne sok minden jót is, ugyanakkor látjuk a bűn romboló hatalmát a személyek életében, az egész világra való kihatásában, és ez is a bűn következménye, ez az élet sóvárgás, mert az Isten nélküli boldogságkeresés soha nem teljesülhet be, mert ahogy Pászkál mondja, egy Isten alakú űr van bennünk, amit csak Isten tud betölteni. És ugye a bűn következménye az emberi önzés is, egoizmus is, gőg is, mert milyen komoly, milyen nehéz küzdelem, amikor az embernek szembe kell nézni, hogy én nyomorult, elveszett bűnös vagyok. Ez egy keserű dolog, Luther is ezt írja, de aztán édessé válik, mikor látom, hogy van megoldás. Hogy milyen nehezen, főleg a jó emberek milyen nehezen mondják, hogy én egy elveszett bűnös vagyok. Mentegetik magukat. Most is találkoztam, hát én vagyok olyan, mint a hívők. Hát miért? Hát azok is egyik ilyen, másik olyan. Szomszédaim, már sokkal jobb vagyok. Csak az Isten mércénél bukik meg mindenki, mert ha egy vizsgán 100 pont a határ, hogy átmenj, akkor 99 ponttal is megbuksz, mintha egy pontot értél volna el, pedig 99-el jobb vagy. De hol van az, aki elmondhatja, hogy ő olyan tiszta, szent és igaz, hogy az életének egyetlen pillanatában Isten egyetlen törvényét sem szegte meg, mert akkor saját erőből így lehetne bemenni. Hogy soha nem haragudott egyszer se. Soha nem volt egy rossz álnok, irigy, most más nem is mondok, gondolata. Hogy soha nem mondott olyat, amit utána maga is azt mondta, hogy ezt nem kellett volna. Vagy tett olyat, amit talán még nem hívő emberként is szégyel, vagy elmulasztott, és folytassam. Ha csak naponta egyet-egyet megtesz ebből valaki 70 éves korára 70 ezer bűn. És a legnagyobb bűn az, hogy nem tartozik Istenhez valaki, ez az alapbűn. Minden bűnnek ez az alapja. Ott majd kimagyarázzuk. Emberileg lehetetlen. A tudomány se segít, pedig Isten adta az értelmet, és óriási eredményeket ér el a tudomány. De a tudományt képtelen téged örök élettel megajándékozni. És a filozófia iskolái sem segítenek, mert hiába jön egyik filozófus a másik után, egyik elmélet a másik után, nem tud téged megmenteni. Hiába jönnek a politikusok, és jönnek az izmusok, és mondják, mindig megígérik, hogy jobb lesz. De sose lesz ezen a földön paradicsom. Nem fog visszajönni, mert új eget és új földet várunk, amiben igazság lakozik. És még a vallás sem tud megmenteni. Minden nép vallásos, mert valahol ott van benne a szívében, hogy transzcendencia van, hogy több van ennél, mint ez a világ. Hogy vágyódik oda, hogy valahogy a halált legyőzni, tovább élni, örökké élni. De minden vallás azt mondja, hogy az emberi teljesítmény számít. Mutasd be áldozatokat, tartsd meg a ceremóniákat, imádkozz az isteneidhez, és így tovább, és így tovább. Hát miért resztegnek annyira az iszlám hívői, hogy vajon a paradicsomba jutnak-e, mert Allah teljesen kiszámíthatatlan, hogy végül kiről mit fog dönteni. Ezért mindent be kell tartani, mindent hátha. Egy öngyilkos merénylő abban a tudatban van, hogy ő azonnal a paradicsomba megy. Mert egyébként ki az, aki oda megy és fölrobbantja magát, ha nincs valami olyan ideológia, és ez is egy hazugság, az olyanok lettek, mint az Istent is elhitték, és nem lettek olyanok, mint Isten, hanem még azt is elvesztették, ami volt. Tehát a vallás sem tud megmenteni, egyedül Isten tud megmenteni. Egyedül a Bibliában szerepel az, hogy az Isten teljesítményétől függ, hogy az egyedül élő Isten tette meg, hogy a fiát elküldte erre a világra, hogy ő jött el, maga Isten emberré lett. Mert ki kellett fizetni valakinek az árat. Mert olyan nincs, hogy valami elromlott, és nem fizet senki. Mert vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat, mert a bűn zsoldja a halál. Mert Isten még a büntetét is magára vette, annyira szeretett téged és engem. És bűnné és átokká Jézus Krisztus lett a kereszten, hogy az ő igazsága nekünk tulajdonítasson. De az ajándék, a kegyelem, az nem kiérdemelt dolog. Isten szeretetéből kegyelmet ad Krisztus érdemében. Igaznak nyilván itt Krisztus érdeméért. Az egy másik dolog, hogy neked ezt el kell fogadni, hogy hittel meg kell ragadni, hogy át kell adni az életedet, de megteheted. Mert Isten igéje igaz, mert szent lelkeje és igéje által megszólít, és vonz, és hív. És ha hozzájössz, azt mondja az Úr Jézus, semmiképpen ki nem vetem, aki hozzám jön. Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok, megterheltettetek, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek. Nincsen más út, azt mondja az Úr Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha valaki menni akar az atyához, nem mehet csak én általam. Nem vezet oda az iszlám, nem vezet oda a buddhizmus, a kínai univerzizmus, semmi más nem vezet oda, csak Jézus Krisztus. Persze ez politikailag nem korrekt. Ez kirekesztés, ez olyan beszéd, amit a mai világ nem szeret hallani. Holott ebben vagy a legnagyobb szeretet, a legnagyobb befogadás, a legnagyobb nyitás, mert az Isten ölel a keblére, és valóban megajándékoz örök életemet, emberileg lehetetlen üdvözülni. Emberi erőkkel. De ami az embernek lehetetlen, azt mondja az Úr Jézus, ott a megdöbbent tanítványoknak is, Istennél és Istennek lehetséges. Hát ezt az evangéliumot hirdetjük ma is, és ma is még meg lehet térni. Bűnbánatot lehet tartani, bocsánatot lehet kapni, és ki Jézus keresztény hittel szemléli, üdvözjön azon órában, mondja egy régi kedves énekünk, vagyis hát, ha megragadod az ő kegyelmét, üdvösséget nyersz. És ő majd segíteni fog abban, hogy szent életben járj. Mert ebből az következik, azt mondja Pál apostol, hát ha ilyen nagy kegyelemben van részem, akkor az életemet odaadom neki. Szánjátok oda magatokat élő és szent áldozatul, mert ez tetszik az Istennek. Nem azt jelenti, hogy akkor éljünk, ahogy kedvünk tartja, mert hát Isten úgy is kegyelmes, ahogy Voltaire mondta, ugye a nagy felvilágosodási filozófus, hát az az Isten dolga, hogy bocsásson meg, mi meg éljünk kedvünk szerint. Nem, távol legyen, mondja Pál, vessünk bele magunkat a világi életbe, a bűnökbe, hát onnan jöttünk ki. Nem leszünk tökéletesek a Földön, meg csak a mennyben. Ezért kell minden nap megharcolni a hitnemes harcát, a megszentődés útján járni, az ő igéhez szabni az életünket, egyre jobban és jobban ő szerinte jönni, de a megtartatásunk Krisztus érdemében van, Isten kegyelméből van, ez az ő ajándéka, ezt ő garantálja. Azt Mark Twainnek van most évfordulója, 180 éve született a nagy amerikai író, akik egyébként nem úgy hívtak eredetileg, más volt a neve, csak amikor a Mississippi-n dolgozott és a hajón járt, akkor ez volt ott ugye a Mark Twain, tehát hogy a merülési mélység, amikor még a hajók el tudtak menni, ez a jó, és ebből vette a nevét. Na mindegy, most nem ez a lényeg, hanem egyik helyen azt írja, hogy ha nem volnék Isten kegyelmében, azért imádkoznék, hogy adjon nekem kegyelmet, hogy odaadom az életem az ő kezében. Ha pedig az ő kegyelmében vagyok most már, akkor azért imádkozom, hogy tartson meg engem az ő kegyelmében. Szóval Egy nagyon nagy lehetőséget kapott ez az ország, és ez a nép. Mert az elmúlt 25 évben mindenütt hirdetni lehet az evangéliumot. Hallhatják rádióban és tévében, hirdethettük utcasarkon, tereken, sátorban, folytathatnám a sort, rengeteg helyen, egy nagy ajtó nyittatott. Azért idézem ezt, mert eszembe jutott Bütösi János, aki a 1940-es évek ébredésének egyik vezetője volt a Nyílségben, ő egy református, aki a Betánia mozgalmak egyik vezetője volt, aztán a kommunista hatalom átvétel után Amerikába menekült, ott később püspök lett, majd a rendszerváltozáskor hazajött, és a debreceni református teológián megalapította a missziói tanszéket, mert addig olyan nem volt. És amikor ő visszament már 80 éves kora közelébe 1998-ban az Egyesült Államokban, ő többször szolgált a Szappanos utcai gyülekezetben, amit meghívtam, a búcsú igehirdetésén ezt mondta, hogy nagyon nagy lehetőséget kapott ez a nép, ez a nemzet. Isten egy nagy ajtót nyitott. De az a kérdés, hogy vajon élni fog-e vele? Mert lehet, hogy egyszer csak kezd az ajtó bezáródni. Vajon fog-e élni ezzel a mi népünk? Természetesen mi nem abban gondolkodunk, hogy egész népek egyszerre megtérnek, hiszen mindenkinek magának kell megtérni az Úrhoz. De egész népek sorsát és történelmét meghatározhatja az, hogy mi történik, hogyan reagálnak Isten hívó szavára. Most nemrégiben Kovács Géza bácsi azt írta, hogy lehet, hogy ez egy következmény, ami Európában történik. Az is lehet, hogy ez már Isten ítélete azon az Európán, amely kereszténynek nevezi magát, de már elhagyta a keresztény gyökereit. Oly mértékben eltért már a Bibliától, csak egy igazi lelki megújulás, megtérés segíthetne rajta, esetleg éppen, mint a reformáció idején. És én most nem is akarok a mai vagy aktuál helyzetről beszélni, hanem inkább hadd idézzem föl azt, hogy 425 éve jelent meg az első teljes magyar nyelvű Biblia fordítás, az úgynevezett Vizsolyi Biblia, amit Károlyi Gáspár és munkatársai fordítottak le. És most nem is arról szólnék, hogy ennek milyen óriási jelentősége van a magyar kereszténység történetében, különösen a protestáns egyházaknál, vagy hogy milyen hatása volt a magyar irodalmi nyelv kialakulásában, a magyar fogalmi szókincs kiformálódásában, vagy hogy hogyan fordították le, milyen módon nyomtatták ki, hanem inkább arról, hogy mi volt Károlyi Gáspárnak a látása. Ugye azért annak idején eléggé hát nehéz helyzetben volt ez az ország, mert éppen három része volt szakadva. Mohácsi vész, utána Budát is elfoglalta a török, egyik rész a Habsburg birodalomból választott királyt, a nyugati északi rész. Erdély a török fennhatóság alatt volt viszonylagos függetlenségben, erdélyi fejedelemségként, és a középső rész meg közvetlenül a birodalomhoz volt csatolva. De nem csak ennyi volt, hanem adót kellett fizetni, hanem rabszíra fűztek embereket és elvitték, végvári harcok folytak, időnként pedig háborúk. Hát ebben a helyzetben föltették a kérdést, hogy jutottunk ide. Miért jutottunk ide? És azt mondta Károlyi Gáspár, más reformátorok is, hogy azért, mert elhagytuk Istent. Azért, mert letértünk az ő igének az útjáról. És ahogy eszköz volt a babiloni király az Isten kezében, annak idején, amikor Izraelt elvitték, amikor a Jeruzsálemet elfoglalták, és Júdát elvitték fogságba, épp úgy eszköz a török szultán is. Azért, hogy ébredjünk föl, hogy térjünk meg. Azt írta Károlyi Gáspár, hogy a magyarországi lakosság hitét és erkölcsét illetően is. Ha mostan az proféták élnének, bizony nagy könyhullatás és lelki fájdalom nélkül nem nézhetnék azt, ezért jött az ítélet. És mi a megoldás? A bűnbánat és a megtérés. És azt tudjuk, hogy a 16. század végére Magyarország 90%-a a reformáció követője lett. Sokan őszinte megtéréssel, mások lehet bizonyos formalitással, de mindenképpen érezték azt, hogy egy kapaszkodó az Istenhez való menekülés, hozzávaló jövetel. És azt kell mondjuk, hogy ezért nem lettünk törökké. Mert volt egy ilyen lelki megújulás. És ezért maradt meg egyáltalán ez a nép, mert volt egy ilyen lelki megújulás. Azt írta Károly továbbiakban, hogy Isten megengedi, hogy hívei nehéz helyzetbe kerüljenek, de van hatalma és kegyelme ahhoz, hogy megszabadítsa őket, hogy az engedelmesség útján járjanak. Miként a háborgó tengeren a tanítványoknak a veszedelmek közt kell hajóznunk, de Krisztus soha el nem hagy, ha oda megyünk, ahova ő küld. Hadd mondjam azt el, hogy amikor azt írja Jeremiás próféta, kijelenti, hogy nincs semmi lehetetlen Istennek, amikor az Úr rajta keresztül mondja, hogy van-e valami lehetetlen, akkor az előbb arra vonatkozik, hogy Istennek nem lesz lehetetlen végrehajtani az ígéretét az ítéletre nézve. Mert Jeremiás éppen börtönben van, mert olyanokat hirdet, hogy a babiloniak el fogják foglalni Jeruzsálemet. Hogy lehet ilyet mondani? Hogy ezt, hogy elfoglalják, lerombolják, fogságba visznek? Nincs ilyen. Az Úr temploma ez, az Úr temploma ez, kiáltották. Nem történhet ez meg. És Jeremiás ott van a börtönben. És azt mondja, hogy dehogy nem. Meg fog történni. Mert nem lesz lehetetlen Istennek ezt megtenni. Ti azt gondoljátok, hogy nem fogja ezt megengedni. De hát annyi szó szólt, már annyi, Jeremiás több mint 50 évig prédikált nekik. Annyi szó szólt már, és nem hallgattatok rá. És akkor eljön hozzá az unokatestvére, hogy eladja neki a földjét Anatótban, levő földjét. És azt mondja az Úr, hogy vedd meg. Hát ez milyen logika ez? Hát lerombolják a várost, a templomot, fogságra, vegyek földet most. És azt mondja az Úr, igen. És akkor megveszi a földet Jeremiás. Miért? Mert Isten azt is mondja, hogy ő az ítéletében kegyelmes, hogy a magához térő bűnbánatot tartó nép, mert egyébként azért a zsidók utána, fogság után soha többet nem építettek bálvány szobrokat, baálokat, aserákat, belkeket és ligeteket. Szóval azért ezt azért úgy látjuk. Tehát, hogy haza fogtok jönni. Fölépül a templom, a város, és visszahozzak benneteket. Akkor még arra mondták, lehetetlen. Hát nem fogunk mi onnan visszajönni sose. És nem volt lehetetlen sem Istennek. Hát fölépült a templom, fölépült a várfal. Mert azt mondja Jeremiás, Isten által kijelentést tolmácsolva, fognak még földet venni, szőlőt vásárolni Júdában, és hangzani fog a vőlegény és a mennyasszony víg hangja Jeruzsálemben. Mert Istennek semmi nem lehetetlen. És akkor most idézem a igét, amit elsőként olvastam, az alapigét, az Ézsaiás könyv 54. rész 10. versét, mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja a könyörülő urad. Na és akkor nézzük, hogy mi lett azokból a történetekből, amiket mondtam az elején. Hát kezdjük azzal, hogy ott áll Wilhelm Busch a pulpituson mellette a szakszervezeti vezér, és most mit mondjak? Nem tanították a teológián. Szóval azt mondja a szakszervezeti vezér, le ezzel az Istennel, nem kell, le vele. És akkor én, mondja Busch, a leghangosabban elkezdtem kiáltani. Le vele, le! Ez elkezdett hebegni, habogni maga a szakszervezeti, hát te lelkész vagy, hát mert neked ezt nem ezt kéne mondani, hát hogy levele. Mindenki megdöbbenve hallgatja. És akkor azt mondja Wilhelm Busch, le ezzel az Istennel, mert ez az Isten nincs. De azt gondoljátok, hogy ti fogtok a bírói székbe ülni, és Isten a vádlottak padján ül? Ott majd minden száj bedugatik. Ott egyetlen szót nem tudtok szólni az Isten ítélő széke előtt. Nem ti ültök az ítélő székben és a vádlottak padján az Isten, hanem ti fogtok az ítélet alá esni, mert az Isten igazságos, és minden ember bűneiben elveszett, ha meg nem tér. De most még itt a lehetőség. Most még az Isten szeretetével fordul felétek. Most még Jézus Krisztusban a kegyelmet kínálja, amit el lehet fogadni. És ő kiszabadult egyébként majd a második világháború idején a börtönből, mert egyszer csak átéltem, mondja, hogy Jézus megjelent a cellámban. Csodálatos szeretet járt át a szívemet, és hallottam az én uramat, aki azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. És a jó pásztor életét adja a jókért. Hát ő az életét adta értem. Ez a szeretet nem változik soha. És egy csodálatos, mély békesség és öröm lett a szívemben, a hidegség, a félelem, a sötétség eltűnt. És kiszabadultam. Az a asszony, aki elment a tó partjára, és ott volt, Istenem, te válaszsal tartozol nekem. Egyszer csak Isten válaszolt, úgy 3 nap elteltével, hogy gyermekem vagy, gyönyörködöm benned, és szeretlek. Neked nem az édes anyád elismerését kell keresni, és az ő áldását kellett volna keresni, mert én tudlak megáldani és megtartani. És ott a mi belső békesség, mert annyira szeretlek, járt át a szívét, mind a megpróbáltatások ellenére, átélt, hogy igenis Isten törődik vele. Másik asszony, aki ugye azt mondta, hogy velem vagy Istenem, vagy ellenem, ő pedig pontosan hasonlóképpen, mint amit Wilhelm Busch-sal kapcsolatban idéztem, annak a felismerésére újra eljutva erősödött meg, hogy Isten megmutatta az ő szeretetét a kereszten, az ő fiában, az Úr Jézusban, és ez nem változik soha, bármi is történjen. Ellenség mindig azzal támad, hogy megingassa az Isten jóságába és szeretetébe vetett hitedet. De Isten jó és szeret bármi történjen is veled, vagy szeretteiddel. Isten meg tud tartani téged minden körülmények között. Kihozta a 3 ifjút a tüzes kemencéből, nem volt lehetetlen. Kihozta Dánielt az oroszlánok verméből, nem volt lehetetlen. Kihozta Pétert a tömlözből, bár az oda volt láncolva, meg nem tudom én hány ajtó volt, meg minden, és kijött. És hogy Istennek ez nem lehetetlen ma sem, akik ott voltak a Szapponos utca imádban, amikor itt volt Jün testvér, a kínai keresztények egyik kiemelkedő vezetője, elmondta, hogy hasonlóképpen járt, amikor egyszer letartóztatták, elfogták, börtönbe zárták, vasrudakkal verték el, még a térdét, hogy lábra se tudott állni. Egyszer megjelent az úr a cellájába, állj föl és gyere ki. Kijött, végigment a folyosón, az udvaron, a nagykapón, és kijött. Most. Már úgy értve, hogy 10 éve, 15 éve, tehát most a mi időnkben. Mert Isten keze nem rövidült meg. Nem lehetetlen. Nem lehetetlen. Ez sem lehetetlen Istennek. Azért azt szeretném hozzáfűzni, mert most valaki azt mondta, hogy jó, jó, kihozta Pétert az angyal, de előtte nem sokkal Jakabot lefejeztette Heródes. Az akkor hogy van ez? Végül Jeremiást megkövezték, Ézsaiás ketté fűrészelték, Keresztelő János is vérpadra jutott. És amikor Jim Elliot elment Ecuadorba az indiánok közé, hogy hirdesse az evangéliumot, 21 évesen lenyilaszták. Hát akkor hogy van ez? Nos, igazán ezekre majd a mennyben kapunk választ. Billy Graham testvér meg most ünnepelte a 97. születésnapját. Hány millió embernek hirdette az evangéliumot, és még most is könyveket ír. Én azt gondolom egyrészt, hogy amíg tart a küldetésed, Isten megtart. És ha azt elvégezted, miért maradnál? Itt nincs maradandó városunk, az eljövendőt keresjük. Nem itt ígért a mennyországot. Hogy ez hogy és miként van így, Istennél van így. De amikor Jim Elliot után elment a felesége, és még néhány társa is Máté halált haltott, és bele misszionáriusok, akkor még a gyilkosok is megtértek. Istennél van ez. Dietrich Bonhoeffer, a szintén nagy német evangélista, teológus, bekerült ő is a koncentrációs táborba, és őt kivégezték. Néhány nappal a háború vége előtt, csak még néhány nap kellett volna, és életben marad. Wilhelm Busch kijött, Dietrich Bonhoeffert kivégezték. Egyébként ő mondta azt, hogy Isten nem teljesíti minden kérésünket, de teljesíti minden ígéretét. És amikor vitték kivégezni, előtte már azt írt, hogy minden golyó, amit kilőnek felém, előbb Isten arc előtt megy el. És mikor vitték kivégezni, azt mondta, hogy nem véget ért az életem, most kezdődik igazán. És ha így tudod nézni az életed, akkor teljes biztonságban vagy. Isten a kezébe tart most, és ahogy az Úr Jézus mondja, aki hisz én bennem, ha meghal is él, a halálon át az örökké valóságban, viszont az elragadtatás által, és ott is az ő kezében vagy, sőt, ott lesz Isten minden mindenekben, és ott lesz a teljesség. Tehát ezen a földön, amíg itt élünk, Isten szeretete és törődése nem azt jelenti, hogy ha hiszel, akkor körülötted nem lesz vihar, téged nem élhet semmi próbatétel. Nem tanítjuk azt a szélsőséget, hogy hívenben nem lehet beteg, nem lehet gondja, nem lehet baja, a legszebb ruhákban, a legjobb autókban, Hawaii-ban ringatózik egy függőágyban, és az ő a világ legsikeresebb ember. Ez egy szélsőség, ez egy tévegés. Hívember is lehet beteg. Hívembert is élhetik megpróbáltatások. Nem mindig göranymentes az út, és nem mindig kék az ég. De azt a szélsőséget se hirdetjük, hogy Isten nem törődik velünk, hogy megfeledkezett rólunk. Hogy hiába kiáltunk és imádkozunk hozzá, de megemlékezik rólad. Nem feledkezik meg rólad. Törődik veled. Fontos vagy neki. Olyan mértékű, hogy a fiát adta, érted, és az örök életre meg tud tartani. Senki nem tud kiragadni a kezéből. De Isten kegyelme nem protekció. Szóval, amíg itt élünk ezen a földön, kötve is vagyunk a földhöz, vagyis a mulandóság és a halandóság törvény alatt élünk, mert ez a világ még várja, sóhajtozva várja megváltását. Mi már megváltattunk, és mennyei polgárok vagyunk. Teljes bizonyossággal. Most sokféle félelem van a körülöttünk levő világban, egész Európában. De hadd mondjam nektek, hogy még ha egy világkatasztrófa jönne is, egy világkatasztrófa közepette, és két dolog minden bizonnyal megmarad számodra, és ez megtart, Isten azt mondja, hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg. Ámen.